Biscocci.
akkor köszönöm szépen, én mint Tiffany mumusa megjelentem itt. Mindjárt egy válaszra kezdem, amit István föltett kérdést. Ezt az oktatási anyagot végül is úgy döntöttünk, hogy kirakjuk a honlapunkra teljes egészébe. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a könyvtáros alapismeretei, könyvtári informatika alapismeretei nem jól állnak, és legalább a szegedi szintet, alapszintet teljesíteni akarja, az nyugodtan keresse meg a honlapunkat, és ott szépen végignézheti ezeket az anyagokat, és megnézheti a tananyagot, tehát nem titkos. Akkor fogjunk bele ebbe a dologba, tehát azt, hogy, hát, hogy hogy is tanítjuk mi ezt a tantárgyat, és hogy kezdtünk ebbe bele, akkor kérem szépen az első diát. Igen. A röviden szólnék csak, úgy ígértem meg Várnai Vigadrinak, hogy az előadás jelentős részét őt adhatja meg, tehát igyekszem rövidre fogni. A történet előzményekről annyit, hogy én magam, mert ilyen öreg ember vagyok, 38 éve foglalkozom felhasználó képzéssel, és akkor, amikor a Szegedi Egyetemen ezt elkezdtem, akkor ennek már nagy hagyománya volt, tehát az ősidőkbe megy vissza. Én még emlékszem, amikor engem úgy instruáltak, hogy a német Benutzer Schulungot csináljuk. Tehát ebből megtanultam szépen a Benutzer Schulung, ugye de szép szó, ebből megtanultam, hogy a német iskolák szerinti felhasználó képzést csináljuk. Ennek az volt a lényege, hogy képzéseket tartottunk, tanórákat tartottunk a legkülönbözőbb karokon, könyvtári kalauzok készültek, és elkészült egy elég komoly segédeszköz is, a 80-as évek elején az úgynevezett kulcsos könyvet talán sokan ismerik, amelyik a társadalomtudományok terén a használatát audiovizuális, ma úgy mondanánk, hogy infografikai eszközökkel magyarázta el. Amikor megtörtént a JAT-nak a teljes egyetemi univerzitássá válása, és aztán új épületbe költözött a könyvtár is, akkor nem sokára kaptunk egy Almási Tibor dékánság alatt a bölcsészkartól egy remek felkérést, hogy az egész bölcsészkarnak csináljuk meg ezt a könyvtárhasználati stúdiumot, és a Tiffany-nak, illetve Gyulának a prezentációjában lehetett látni egy képet, ami illusztrációnak tűnt, hogy egy hatalmas nagy előadóteremben valaki mutogat és magyaráz, és színházszerű előadóterem van. Hát kérem szépen, én tartottam olyan órát az elején, ahol 740-en jelentek meg a fénykorában ennek a kurzusnak. Tehát nagyon nagy létszámokról volt szó. Köszönöm, a következő diát kérem. A kurzus célja és jellegéről pár szót szólnék. Eleve ugye bölcsészeknek találtuk ki, így körülbelül történelem, nyelvtudomány, irodalomtudomány volt az, ami meg volt célozva ebben a dologba, és az eleve megcsinált anyagunk az nagyjából erre a létszámra, erre a témára fókuszált. A hallgatói létszámot említettük már többen, hogy emiatt döntöttünk maga a MOOC típusú képzés mellett. Emiatt nem kísérleteztünk azzal, hogy mondjuk zoomos előadásokat próbáljunk tartani, vagy ilyesmit. Megpróbáltuk áthidalni a kis csoport, nagy csoport problémát úgy, hogy, hát, hogy legalábbis a kurzust összekötöttük azzal, hogy könyvtári túrákat terveztünk hozzá, hogy a hallgatóknak a könyvtári kurzus teljesítéshez kötelező része van egy túrán, ahol körbe vonszoljuk őket a könyvtáron, és remekül tapasztaljuk, hogy mégiscsak már beiratkoztak a könyvtárba, és egy csomó dolgot amúgy is ismernek. Az alapvető filozófiánk a szerszámos láda volt, ez az én kedvenc hasonlatom ebbe az ügybe. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hallgatónak a tanulmányaira 3 vagy 5 évre olyan szerszámos ládát adjunk, amely őneki megkönnyíti az egyetemi tanulmányainak elsajátítását. Onnantól kezdve, hogy hogy kell szakirodalmazni, onnantól kezdve, hogy az új modern könyvtár, 21. századi könyvtár elektronikus digitális szolgáltatásait hogy kell használni, és hogy kell eligazodni ebbe az információs tengerbe annak, aki tudományokat akar művelni, tanulás céljából, majd tudomány művelés operatíve cikkeket, tanulmányokat, dolgozatokat, legalábbis szakdolgozatot létre akar hozni. Ebben az ügyben nagyon jó kis segítség volt nekünk az, hogy Gyurgyák János elkezdte írni a Tudományos Írás Alapjai című jegyzetét, és baráti viszonyunk révén megkeresett minket, és azt ajánlotta fel, hogy működjünk együtt ebbe, adjunk neki tanácsokat. Így aztán tulajdonképpen a Tudományos Írás Alapjai az, mint az előszóból kiderül, ahol nekünk vastagon köszönetet is mond, szegedi mintára készült el, így aztán tulajdonképpen mi is okosodtunk közben, Jánosnak a könyvének is jelentős részét tapasztalták, föl tudtuk használni, és a könyvbe is bekerült egy csomó szegedi módszertan. Ma már tulajdonképpen ez a Tiffany által ecsetelt és Gyula által elmondott elektronikus tananyag, ez a MOOC típusú tananyag működik, és ennek fő működtetője nálunk, és a számonkérés hallgatói kommunikáció bonyolítója Várnai Vigyi Rodrián kolléganőm, akinek én át is adom a szót, hogy élménybeszámolót tartson arról, hogy milyen 500 hallgatóval dolgozni, és hogy boldogul el. Köszönöm szépen, tiéd a szó, Adri.
Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. 15 éve oktatjuk tehát az STL BTK hallgatóit modern könyvtár használati ismeretekre. Ez alatt változott az oktatás helyszíne, a hallgatói létszám, a tananyag, az előadók és előadások. Az oktatás jelenlegi kereteinek értelmezésekor szükséges tehát összehasonlításokat tenni. A jelenleg könyvtár és informatikai alapismeretek nevű tárgy a kötelezően választható tárgycsoportba tartozik, számos képzés mintatantervének része. Nappali tagozaton az őszi levelezőn a tavaszi fél évben vehető föl. A nappali tagozatos oktatás helyszíne kezdetben a Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi terme volt, erről láttunk képet is, ez 700 fő befogadására alkalmas. A fél év során az előadáson résztvevők létszáma azonban folyamatosan csökkent, majd újabb létszámcsökkenést eredményezett, amikor egy tárgy több szakon kikerült a mintatantervből. Így kihasználatlan volt egy ekkora tér, ezért később egy 200 fő befogadására alkalmas teremben tartottuk az órákat 350-400 hallgató részére. Ez különösen a fél év elején okozott problémákat, amikor a nagy jelenléti aktivitás miatt nem fértek be ennyien. Ezt a problémát azonban megoldja a kibertérbe helyezett és önálló tanulással feldolgozható tananyag, mert létszámkorlát nélkül lehetséges jelentkezni a kurzusra. A távoktatási jellegű kurzus vonzóbbnak is látszik a tantermi megoldásnál, mert így elkerülhető például az óraütközés, valamint mindenki a saját tempójában haladhat a tananyaggal. Az utóbbi 6 tanév létszám dinamikáján ez látszik is, 2020-21-es tanév első fél évében több mint 500-an vették fel a kurzust. A nappali tagozattól némileg eltér a levelező, ám a létszámok itt is hasonló tendenciákat mutatnak. A következőkben az oktatás, a tananyag és a vizsga formáit vetem össze a különböző oktatási helyzetekben. Normál oktatási helyzetben tantermi oktatás zajlott, az elektronikus tananyag archívumban elérhetővé tett tananyagot kiegészítették az előadások, a kettő együtt volt szükséges a sikeres vizsgához. A vizsgát egy elektronikus vizsgáztató rendszerben bonyolítottuk le a könyvtár számítógépein. Az első pandémiás helyzet a levelezősöket érintette. Az előző évek gyakorlata szerint egy konzultációt tartottunk volna, ám ez most elmaradt, s teljes egészében önálló tanulásra álltak át. Az elérhető tananyagokhoz szükséges tantermi magyarázat pótlására pedig kiegészítő tananyagcsomagokat hoztunk létre. Ekkor jelenléti vizsgáztatásra nem volt mód, és mivel a létszám alacsony volt, ezért beadandó feladatokkal teljesíthették a kurzust. 2020 őszére jelentős része elkészült a bevezetni kívánt e-learning tananyagunknak, így ez lehetővé tette az újabb pandémiás helyzetben a távoktatásra történő teljes átállást. A tananyag tehát saját e-learning keretrendszerünkben érhető el, emellett pedig továbbra is archiváljuk azokat a tananyag archívumban. A nappal is hallgatók nagy létszáma nem teszi lehetővé a beadandó feladatokkal való teljesítést, ezért a korábbi offline teszt alapján online vizsgatesztet vezettünk be. Nézzük meg az előadás és tananyag formátumok különbségeit. A tantermi oktatás során általában több mint 5 fő vett részt az oktatási tevékenységben. Az előadások nagy része valós idejű szolgáltatás bemutatás volt, kisebb részben prezentáció. Változó minőségben hangzottak el, utólagos korrigálásukra nem volt mód. Az archivált tananyagok többsége PPT, PDF vagy Prezi. Az első pandémiás helyzetben egyáltalán nem volt oktatás, a hallgatók a tananyagra és a kiegészítő segédletekre voltak utalva. Az e-learning tananyagokat 5-10 fő részvételével készítettük el, egy-egy tananyag elkészítésére több idő fordítható, többször ellenőrizhető, korrigálható. Így sokkal egységesebb minőségben kerülhetnek a hallgatók elé. Két formát használunk, ahogy Tiffany is mondta, a szöveges elméleti olvasóleckét és a szolgáltatást bemutató gyakorlati videóleckét. Végül nézzük a tananyag és a számunkérés egymáshoz való viszonyát. Az alapvető probléma kezdettől az, hogy gyakorlati ismereteket próbálunk elsajátítatni a hallgatókkal, de ezt nem tudjuk gyakorlati módon számunkérni. A tantermi oktatás során az előadó bemutat egy szolgáltatást, melyet a hallgatók offline módon követnek, azaz egy kivetítőn nézik. Az elsajátított ismereteket offline számítógépes teszttel kértük számon, ezt kezdetben csak elméleti részre alapoztuk, később megpróbáltunk gyakorlati tudnivalókat is beépíteni, de az eredmények még így is igen rosszak voltak, hármas alatti volt az átlag eredmény. Ez a módszer mind az oktatásban, mind a számunkérésben nagy energiabefektetést igényelt részünkről. Az első pandémiás fél évben a tananyag továbbra is gyakorlati jellegű maradt, ugyanakkor egy-egy anyagrész megismerésekor a hallgatók online lehettek, így rögtön ki is próbálhatták a szolgáltatást. A beadandó feladat szintén gyakorlati jellegű volt, a tananyag alkalmazásával kellett feladatot megoldani. Az értékelés szubjektívebb lehetett, és így sokkal jobb eredmények születtek, az átlag majdnem elérte a négyest. Ugyanakkor ez a megoldás a feladatok ellenőrzésében roppant energiaigényes, ezért csak kis létszám mellett alkalmazható. Az e-learning egyik nagy előnye a nagy létszám kezelhetősége. Egy másik előny, hogy a korábbiakkal ellentétben önmagában használható tananyagot kapnak, mind a szövegek, mind a videók rögzített módon tartalmaznak egy elméleti kérdéskört vagy egy szolgáltatás bemutatását, és így bármikor újra elővehetők. Az online tananyaghoz online jelenlét szükséges, így egy szolgáltatás ekkor is azonnal kipróbálható. Az online teszt persze felvetette a visszaélések lehetőségét, ám az eredmények ezt nem igazolták. Kiegyensúlyozott osztályzatok születtek, és az átlag kimozdulva a korábbi nagyon rossz tendenciából növekedést hozott, megközelítette a 3,5-öt. A tananyag és a vizsgához szükséges kérdésbank elkészítése energiaigényes, ám ez megtérülő energiabefektetésnek látszik. A kurzussal kapcsolatban az alábbi kulcsszavakat tartom fontosnak. Gyakorlati ismeretet szeretnénk átadni minőségi tananyagokkal, melyek mind részünkre, mind a hallgatók számára biztosítják a ráfordított energia megtérülését, és hatékonyan kialakítják a szükséges kompetenciákat. A tananyag összeállításakor az előző évek tematikájára támaszkodtunk, annak e-learning formájú földolgozását vizsgáltuk meg, erről beszélt Tiffany előző előadásában. Tananyagokat tehát többen készítettük, lektorálások pedig nagy részt megtörtént. Mivel a tananyagok változását a keretrendszerben nem követjük, ezért erre az ETA-t használjuk, abban minden egyes változat megtalálható. Az e-tananyaghoz kérdések is tartoznak, melyek segítségével a hallgatók ellenőrizhetik a tananyag elsajátítását, és készülhetnek a vizsgára. Ezeket részben a tananyag készítői állították össze, részben kiegészítettük. Szeretnék néhány szót ejteni a tanulási eredmény alapú megközelítésről, amelyben meghatározzuk a tananyag elsajátításával elérhető kompetenciákat. Kiemeltem néhány szempontot. A hallgatók könyvtár használata során gyakran szembesülünk azzal, hogy nem tudnak értelmezni egy bibliográfiai leírást, és hogy ilyenkor mit és hol kell keresni. Ezért ezt meg akarjuk tanítani nekik. Ha megtanulták, akkor egy-egy mű beazonosítása után sokkal könnyebben és gyorsabban meg is találják azt. Hivatkozáskezelést is tanítunk, hogy mindazt, amit megtaláltak és felhasználtak, korrekten hivatkozni is tudják, akár hivatkozáskezelő rendszer segítségével. A másik fontos terület az adatbázis használat. Többet bemutatunk nekik oktató videó formájában, és fölhívjuk figyelmüket a keresések előkészítésének optimalizálásának fontosságára is. A véletlenszerű feladatkiválasztáson alapuló tesztvizsgához egy nagy számú kérdést tartalmazó kérdésbank szükséges. Kérdésbank létrehozása nem volt ismeretlen feladat számunkra, hiszen a vizsga kezdetek óta így működött. A vizsgához jó kiindulást jelentettek a tananyag ellenőrző kérdései, azonban ennél sokkal többre volt szükségünk. Ezért egy 4 fős munkacsoport dolgozott a kérdések összeállításán. Több mint 250 kérdést sikerült megfogalmaznunk, melyek átestek egy lektoráláson és egységesítésen is. Ezután következett az online kérdésbank létrehozása. A Szegedi Tudományegyetemen online kérdésbank és vizsgák létrehozására a Hospice nevű rendszert használjuk. A rendszerben több kérdéstípus található, melyekből a teszt céljának megfelelően választhatunk. Elsőként tehát arról döntöttünk, milyen típusú feladatokat alkalmazzunk. Törekedtünk arra is, hogy hogy egy-egy témakörhöz könnyebb és nehezebb kérdések is tartozzanak, legyen köztük elmélet, de gyakorlat is. A feladatok elérhető pontszámát 1-től 3-ig határoztuk meg, és az összetettebbeknél lehetőség van részpontszámuk elérésére is. Végül a feladatlap beállításait kellett megadni, össze kellett hangolni a tesztfeladatlapon megjelenő kérdések számát és témakörönkénti eloszlását, az elérhető összpontszámot és ponthatárokat, valamint a kitöltési időt is. A kérdésbankban magában mappák és almappák hozhatók létre. Ezek strukturálása segíti majd a teszt létrehozását. Minden tananyagtéma saját mappát kapott, s volt, ahol almappák is készültek. Egy kérdéssor létrehozásánál a véletlenszerű feladatkiválasztáshoz megadhatók a mappák és az abból kiválasztandó feladatok száma. Ezért fontos a kérdések megfelelő strukturálása, mert így a véletlenszerű kiválasztás mellett is megoldható, hogy egy feladatlap minden témakörből tartalmazzon kérdéseket, és minden résztvevő egyenlő arányban kaphasson vegyes típusú, könnyebb és nehezebb feladatokat. A létrehozott kérdéssorból az előnézet segítségével mintafeladatsort is kérhetünk, így ellenőrizhető a megfelelő működés. Az összes szempont figyelembevételével a hallgatók egy véletlenszerűen kiválasztott 20 feladatból álló kérdéssorra 40 percet kaptak, így egy-egy kérdés megválaszolására átlagban 2 perc jut. Ez azért jó, mert enged némi rugalmasságot a teszt kitöltésében. A feladatonként 2 perc ugyanis arra nem elegendő, hogy valaki készületlenül online keresésre mindet helyesen megoldja, arra viszont elég lehet, hogyha valaki foglalkozott a tananyaggal és utána akar nézni egy feladatnak, akkor megtalálja azt, és ezzel jobb eredményt érhessen el. A következő ábrán a vizsga és értékelés folyamata látható. A tanulmányi rendszerben, azaz a Neptunban kiírásra kerül egy 20 perces tesztvizsga. Itt állítható be, hogy mettől meddig indítható el a kitöltés, és hányan jelentkezhetnek rá. A Neptunban kiírt vizsga létrejön a Kószpész szintérben, itt állítható be a kitöltés maximális ideje, az értékelés típusa és szabálya, a részpontok számítása, a beadott feladatok megtekinthetősége és módja. Ezután két irányból történik hozzárendelés, az adott vizsgára a Neptunban jelentkezett hallgatók automatikusan hozzárendelődnek az időponthoz a Kószpészen. Indokolt esetben akár egyedi személyre szóló kitöltési idő is beállítható. Ezután a Kószpészen belül hozzárendeljük az elkészített vizsgatesztet, és itt lehetőség van újabb ellenőrzésre egy próba kitöltés indításával. Ha a kérdéssoron még változtatni szeretnénk, azt a kérdéssor szerkesztőben tehetjük. A megadott időintervallumon belül elindítható a vizsga. A vizsga folyamán a feladatlap bármikor beadható, vagy az idő lejártakor automatikusan beadásra kerül. A vizsga értékelésénél fontos szempont volt, hogy a kérdések automatikusan értékelhetőek legyenek, és a hallgatók azonnal lássák az elért eredményt. Ugyanakkor lehetőség van manuális felülbírálatra, újrapontozásra. Erre esetünkben akkor lehet szükség, hogyha beragad a feladatlap, s nem történik meg az automatikus értékelés. Ilyen eset az előző fél év 500 hallgatója közül mindössze egy volt. A feladatlap értékelése is megnézhető, és akár a helyes válaszok is, ezt azonban mi nem szerettük volna, így csak az elért pontszámot látják. A kitöltött feladatlapokról statisztika is kérhető, ahol egy kérdés összes előfordulását látjuk, és a ráadott válaszok arányát. Az eredmények rögzítése. A jegybeírás rendkívül egyszerű, két kattintással elindítható a publikálás a Neptunba. Az eredmények exportálhatók és archiválhatók is, ezt meg is tesszük, mert például ezek segítségével monitorozzuk a teljesítményeket és az átlagok alakulását. Úgy gondolom, hogy sikerült jó eredményt elérnünk az e-tananyag és a jól előkészített online tesztvizsga párossal. Ez látszik az átlag javulásán, de a jeles osztályzatok számának jelentős növekedésén is. Az e-tananyag és archivált változata különleges hallgatói igények kielégítésére is alkalmas. A 2020-21-es tanév első fél évében magyar nyelvű képzési programban résztvevő kínai hallgatók oktatását kellett megoldanunk. Azonos igényekkel jelentkező hallgatók csoportként való kezelése már korábban is fölmerült, így egyértelmű volt, hogy a gördülékeny kommunikáció és ügyintézés egy kapcsolattartón keresztül valósítható meg. Szerencsére ez itt adott volt, maga a kapcsolattartó keresett meg bennünket, és végig együtt kerestük a megoldást. A járványhelyzet miatt ez a hallgatói csoport egyáltalán nem utazott Magyarországra, így a hozzáférést Kínában kellett megoldaniuk. A szöveges tananyagokkal nem is volt problémájuk, ám a videókkal igen. Ezért részükre különösen nagy segítséget jelentettek az ETA-ban archivált tananyagok, ahonnét gond nélkül le tudták tölteni azokat. Magyar nyelvi tudásuk természetesen nem anyanyelvi szintű. A tananyagon nem változtathattunk, de számukra egy nyelvileg egyszerűbb tesztet állítottunk össze, kevesebb feladattal és hosszabb kitöltési idővel. A vizsga meghirdetésekor figyelembe vettük az időeltolódást is. Az eredmények pedig itt is igazoltak minket, a 8 hallgatóból 7-en sikeres vizsgát tettek, az osztályzatok átlaga 3-as lett. Úgy gondoljuk, az elektronikus tananyag és az erre épülő online teszt jól vizsgázott. Ezen az úton szeretnénk tehát tovább haladni. A jövő feladatai lesznek a tananyag és a kérdésben folyamatos karbantartása fejlesztése, a tananyag kiegészítése, amely már régóta problémaként jelentkezett, ugyanis vannak olyan hallgatói csoportok, akik bár a BTK-n tanulnak, képzésük mégis közel áll például az egészségügyi szakokéhoz, mint a pszichológus hallgatóké. A tananyag kiegészítése irányába mutat az is, hogy a most folyó szemeszterben pedig nyitottunk az egyetem összes hallgatója felé. A tárgyat 70 főre szabadon választható kurzusként is meghirdettük. Erről azonban még kevés tapasztalatunk van, most 62-en vették föl, különféle képzési területekről, bölcsészet és társadalomtudomány, egészségügyi és természettudományi területről is. Összegzésként szeretném hangsúlyozni, hogy az eltananyaggal elért eredményben benne van a sok éves megelőző munkánk, a törekvésünk arra, hogy napra kész a tanulmányokat hatékonyan segítő ismereteket nyújtsunk, próbálkozásaink a gyakorlati ismeretek elsajátításának fölmérésére, a probléma megoldó gondolkodás a sajátos helyzetű vagy igényű hallgatók eseteinek kezelésében, valamint a nagy létszám ellenére a mindenkori rendelkezésre állás a kommunikációban. Köszönöm szépen minden kollégám közreműködését!